Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnyetételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel összesen 5405 kg-nyi görögdinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis- és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A kormányzati tájékoztatási központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papír alapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Reklám.
Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. július 14-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Hamvas Bélától származik, és így hangzik: amikor nem tudod, mi lesz, akkor kezdesz el élni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. József Attila Imádság megfáradtaknak című költeményét Kalapos László előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Lelészi Szent Kamill életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatal emberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy a narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez. Ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval hogy ez egy picit bonyolult kérdés.
Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
Igen, van egy ilyen feljogosítottság érzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint ami mennyit érnek valójában.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán burkolatfelújítást végeznek Vásárosnamény irányába Gödöllő térségében. A 23-as és 33-as kilométeren között megváltozott a terelés, a belső és a külső sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a forgalom a külső és a leálló sávon haladhat. Burkolatfelújítási munkák folynak Gyöngyös és Nagyfüged csomópont között is, a 77-es és a 87-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető sávokat lezárták. A forgalmat átterelték az ellenkező oldal belső sávjára, míg a főváros felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. A munka a csomóponti zárással nem jár. Vásárosnamény felé a 80-as és a 81-es kilométer között aszfaltozzák a lassító sávot, ezért azt lezárták. A 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőt is zárva találják az autósok. Vásárosnamény felé a 168-as és 174-es kilométer közötti szakaszt lezárták burkolatfelújítás miatt, a forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A munkálatok idejére a 171-es kilométernél található polgárpihenőt is lezárták. Az M4-es autóúton Szolnok felé a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, ami miatt a külső sávot lezárták. A munka miatt a 24-es kilométernél a Vecsés-Ecser csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az M0-es autóúti csomópontban az ellenkező oldalon visszafordulva lehet. Aki felhajtani szeretne az M4-es autóútra, az az Ecser-Maglód csomópontban tudja ezt megtenni. Az M30-as autópályán az M3-as irányába a 11-es és a 6-os kilométer között felújítási munkák miatt a külső és a leálló sávot lezárták. Tornyos-Németi felé a 26-os és a 29-es kilométer között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
I love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Reggeli magazin.
Napos idő, de egy-egy zápor zivatar előfordulhat. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma túlnyomóan napos idő várható, a délután megnövekvő gomoly felhőkből néhol zápor zivatar előfordulhat, mérsékelt olykor érénk lesz a nyugati-délnyugati szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős fokozatot érhet el. Holnap egy hideg front hatására erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban a keleti, észak-keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 13-20, délután 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán sokfelé felhős, csapadékos idő várható, záporokra, zivatarokra, majd több helyen áztató esőre is számíthatunk, keleten néhol heves zivatar is kialakulhat. Az élénk erős északi, északnyugati szélben délután 22 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Csütörtökön felhősebb, naposabb időszakok váltják egymást, több teljességünkön készülhetünk esőre, záporra, helyenként zivatarra, sokfelé élénk erős marad a nyugati, észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 20-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napos gomoly felhős időben már csak helyenként fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A nyugati, észak-nyugati szél továbbra is élénk erős lesz, délután 22-28 fok való színű. Orvos meteorológia, ma is folytatódik a kánikula, ami sokak szervezetét terheli meg, keringési panaszok, magas vérnyomás, szédülés alakulhat ki, több helyen, különösen záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést. Légszomjat, rosszul létet idézhet elő. A melegedés miatt továbbra is jelentkezhet migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, bágyadtság. Záporok, zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások és a pázsit fűre allergiások panaszai. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma az ország legnagyobb részén száraz marad az idő, de északkeleten és északnyugaton záporok, zivatarok tehetik vizessé, csúszóssá az érintett útszakaszokat. Intenzívebb záporok, zivatarok idején átmenetileg jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, erős viharos széllökések rontatják a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A melegebb idő hatására tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. A következő napokban még várhatóan alacsonyabb lesz a levegőben lévő allergén növények virágporának mennyisége, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan alacsony közepes tartományban alakul. A csalánfélék virágpora közepes szinten lehet jelen, alacsony koncentrációban vannak jelen a levegőben az utifű, a lórom, a libatokfélék, a kenderfélék, a gyékény, a sásfélék, az ernyős virágzatúak, a hers és a szelíd gesztenye pollenjei. A kültéri allergingombák spóra száma közepes, magas szinten lehet jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Nekem add meg boldogabb énekem. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket. S mi, atyánk, a te gyerekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted. Akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sérünk. Ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyenge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki. Csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis megfáradván dicséreteddel keresünk új erőt. S önmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván szabadíts meg a gonosztól. Akarom.
József Attila Imádság megfáradtaknak című versét Kalapos László mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkásanyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre, édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34-ben szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából. Felavatták Semmelweis Ignác orvos szobrát Firenzében. Interjú Rozivál László professzorral, a kezdeményezővel. A híres Semmelweis Ignác orvos szobrát avatták fel a közelmúltban, június 4-én Firenze belvárosában. Az Ospedale degli Innocenti, az ártatlanok ispotája híres reneszánsz épületkertjében. A kezdeményezést Rozivál László emeritus professzor, a Semmelweis Egyetem volt rektora és intézetvezetője, Széchenyi díjas egyetemi tanár, az MDA tagja indította el. Megkerestük, hogy megismertethessük ezt a projektet hallgatóinkkal. Szeretettel köszöntöm a vonalban Rozivál László emeritus professzort.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy öröm számomra, hogy erről a misszióról beszélhetek.
Hogyan sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus szoborállítást Firenzében?
Ez régen kezdődött. Kezdhetném ott, hogy Olaszországban sem ez az első Semmelweis szobor, hanem 2 évvel ezelőtt Perugiában már egyet az ottani egyetemi nőgyógyászati klinika előtt felállítottunk.
Miért Semmelweis Ignác?
A történet 2015-ben kezdődik, amikor Semmelweis, aki a legismertebb magyar orvos, akinek az élete, tragédiája, sikere örök tanúságként szolgál, és akinek a munkásságán alapszik a jövőnk, hiszen a ma Magyarországának, Európának a jövője attól függ, hogy mennyi egészséges utód születik, és 1800-as évek elején a kórházakban az történt, hogy egészséges anyák bementek a kórházba szülni, és ott maradtak gyerekestül. Ez volt a gyermekágyi láz. Borzalmas történet, amikor 30%-a a kórházba bekerült és szülésre váró vagy szülni akaró anyáknak időnként 30%-a járványszerűen nem jött ki.
Röviden érdemes lenne ismertetni Semmelweis Ignác életrajzát.
Az 1800-as években volt egy magyar fiatal kutató, aki fölismerte azt, amit a kor nem ismert föl. Legyőzte a kort, de nem tudta meggyőzni a kort. Az történt, hogy évtizedek óta egész Európában is újra és újra ilyen nagy halálozás mutatkozott, de senki nem tudta megoldani a problémát. Ugye úgy nem lehet élni orvosoknak, hogy látják, hogy halnak a betegek, valami magyarázatot kell rá találni, és a kor magyarázata egészen elképesztő volt időnként. A tellurikus hullámok a földből, a mi az ma, hogy csukjuk be az ablakot, akkor nem jön be, a durvaság, a fáradtság, különböző tejelméletek, hogy lehúzódnak a mélybe, a hasüregbe, és attól lesz beteg valaki. Sőt, a legfurcsább magyarázat az, hogy aki élvezi a szexuális életet, az hal meg igazán, hiszen kórházba szegényebbek kerültek be, az otthon szülő anyák általában nem haltak meg. Óriási gondot okozott ez, és Semmelweis azt mondta, hogy ezek a magyarázatok nem kielégítőek, különösen az szúrt szemet neki, hogy két terem volt egymás mellett, az egyikben a bábákat oktatták, a másikban az orvostanhallgatókat, az utóbbiban dolgozott Semmelweis, mind a két teremben évente körülbelül 3000 szülés volt, és míg a bábákat oktató helyen körülbelül 60-70 anya nem tudott hazamenni, belehalt a fertőzésbe, a betegségbe, addig a másik szobában ez 10-szerese volt. Ezért nem volt elfogadható, és bölcs, tudósi hozzáállással szemelve, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy a két egymás melletti szoba között a miazma, a fáradtság, meg az egyebek bármi különbség lehessen, tehát ő elkezdte, hogy statisztikákat és statisztikákat elemzett, ezzel az epidemiológia tudományát megalapozta, még állatkísérletet is csinált, ezzel a kísérleti kóléletant, és végül is mindent kiszűrt, hiszen még azt is mondták, hogy talán az az ok, hogy a kispap, mikor jön feladni az utolsó kenetet, és megrázza a csengőt, csengőfrázt kapnak a fáradt, kimerült szülők. Megkérte a kispapot, hogy ne csengessen, és így tovább, és boncolt, de nem jött rá, mindaddig, amíg egyszer, amikor kimerültségébe szabadságra ment, és visszajött, és megtudta, hogy Kolecska barátja, aki egy korboncnok volt, meghalt, megkérte a tani jegyzőkönyvet, és egyszerre csak a fejéhez kapott, leírja a könyvével, hogy iszonyatos erővel hatott át a gondolat, a fölismerés, hogy Kolecska egy férfi ember ugyanabban a betegségben halt meg, amiben a nők szoktak. A bonctani tünetek pontosan ugyanolyanok voltak. És akkor hirtelen fölismerte, hogy itt nem történhet más, miután megtudta, hogy Kolecska úgy halt meg, hogy a keze boncolás közben megsérült, hogy úgy látszik, hogy a boncoláskor felszabaduló hullamérgeket valahogy az orvosok, aztán rájött arra, hogy a szülőcsatornán keresztül nem megfelelő kézmosással fölviszik a hüvelyen keresztül, tehát az orvosok, a bábák nem boncolnak, ők nem, a másik teremben az orvosok, akik boncolnak, elégtelen tisztaság miatt fölviszik, tönkretezik, megfertőzik a hullaméreggel a betegeket. És amikor bevezette, mert az a nagy tudós, aki nem csak fölfedezi a baj okát, hanem utána mégis oldja. Klormeszes vízzel való kézmosást javasolt, ugye, mint prevenciót, mint megelőzést, és hirtelenjében a 20-25-30%-os halálozás 1% körül ide esett. Mi a tragédia? Mi az örök tanulság? Hogyha a körülmények nem megfelelőek, a tudomány bizonyító ereje sem hat az emberekre. Nem fogadták el. Milyen hihetetlen érdekes, hogy évtizedekig nem fogadták el Semmelweis igazságát olyannyira, hogy a következőket mondták. Ez olyan egyszerű, hogy nem is lehet igaz. Eddig is mostunk kezet. Sőt, a legfurcsább, és ez egy tudományos cikkbe is le van írva, saját szememmel olvastam, hogy az úriember keze tiszta, márpedig az orvos úriember. Idáig eljutott az ellentmondás, amely ma már az angol száz nyelvterületeken egy mondássá is vált, Semmelweis reflexként idézik ezt a kifejezést, és a Semmelweis reflex az a mai világban, különös Amerikában nem azt, ahol használják, nem azt jelenti, hogy ugye egy idegi reflex, hogy megütöm kezemet, ugrik egyet, hanem azt jelenti, hogy valaki valamilyen tudomány területen valami nagyon újat mond, és az emberek azonnal csípőből gondolkodás nélkül elutasítják. Mindegyiket azonnal eltemetni nem kellene, ezért ez kicsit védekező reflex is, de azért jobb az odafigyelés. Úgyhogy végül is Semmelweis megoldotta a kort, de nem győzte meg a kort. Mi történt vele? A tanait el akarták felejteni, a család névváltoztatást csinált halála után, a klinikán, ahol dolgozott, az utód nem engedte, hogy Semmelweis nevét kiejtsék, amikor a Virchow, aki világhírű német sejtpatológus Magyarországra jött 1858-ban előadni, és az akadémián, hogy akkor még mindig 7 évvel halál előtt volt Semmelweis, ő nem volt ott az előadáson, de hát tanítványok ott voltak, és Virchow újra elmondta, hogy a gyermekágyi láznak az oka a kimerültség, az általános gyulladás, a tellurikus, az éghajlat, stb., és egyetlen ember nem volt, hogy de kérem szépen, hát itt van Semmelweis tana, ami a statisztikával tökéletesen bizonyítható, mint ahogy mikor hazajött a Rókus kórházba 1850-es években, hirtelenjére 1%-ára esett a halálozás a gyermekágyi láz miatt, tehát tökéletes bizonyítékok voltak, s mégsem. És még egyet azoknak a hallgatóknak, akik is ismerik Lister nevét, Lister a nyugati világban az, aki a műtéttani higiénés körülményeket megalapozta, az aszepszis fogalmát megalapozta, mindenki Lister nevéhez köti, és mégis Lister még 40 évvel Semmelweis felfedezése után is látták, hogy bemegy utcai ruhába kézmosás nélkül a műtőbe, és kézmosás nélkül fölnyitja a sebet, vagy meg a vágást megejti, rengeteg fertőtlenítőszer, karbonsavat önt bele, és így operál. És utána évtizedek teltek el, mire a század elején, mert az igazságot nem lehet elhallgatni, szerencsére előbb-utóbb előjön az igazság, a század forduló után kezdődött el, amikor a világ véleménye megváltozott, hogy Semmelweis óriási.
Az utóbbi időben nagy reneszánsza van az anyák megmentőjeként ismert magyar orvosnak.
Olyannyira, hogy például a COVID-járvány alatt 2020 márciusában a Google-ba a 10. legkeresettebb szó név Semmelweis volt. És utána néztem, hogy az elmúlt években Semmelweis nevével megjelent cikkek, amely Semmelweis tanairól és egyebekről szól, az naponta 5. Nem az újságokban, hanem a tudományosan nyilvántartott impact faktoros tudományos cikkekben. 2023-ban színdarabot írtak, Sir Mark Rylance, a híres londoni színész, színdarabot írt, ahol találkoztam is valamikor, szintén ebbe egy szobrot avattunk, és nagyon jó volt, hogy a színdarabban milyen sikert hozott. 2017-ben Amerikában operát írtak róla, amit ősszel bemutattak, tavaszra már idehoztuk a Miskolci Zenefesztiválra, és óriási sikere itt is előadtunk. Tehát az egész világ könyvek, előadások, filmek, sok-sok film születik, ugye a magyar filmet is minden ismeri.
Hogy született meg a gondolat, hogy Semmelweis szobrokat állítsanak világszerte?
A gondolat kérem szépen úgy született, hogy sokat jártam külföldre, és tapasztaltam, hogy Puskást, Papp Lászlót, még 1956-ot mindenki ismeri. Az angol-magyar nagy foci meccset mindenki ismeri. De hol ismerik a magyar tudományt, a magyar művészeteket? És mikor 200 éves évfordulója volt a születésének, illetve előtte 5 évvel halálának 150. évfordulója, akkor elhatároztam, mint az Emlékbizottság egyik tagja, adott elnöke, hogy Semmelweiset megpróbálom a magyar tudományosság nagykövetévé tenni, és minél több szobrot állítani, hiszen például ugye országunk boldogan próbálja diákokat, csere embereket, mindent elkövetni azért, hogy a magyar kultúra terjedjék, ennek a kis nemzetnek a nagy teljesítménye, ugye például a magas Nobel-díj számunk, egyszer kiszámoltam, hogy ha a Nobel-díjat nem darabra számjuk, hanem elosztjuk a lakosság számával, akkor a harmadikak vagyunk a világon. És én elmentem a kormányhoz, és azt mondtam, hogy kérem szépen, egy szobor az több száz évig ott fog állni, és hogyha a szobor nem csak egy arc, hanem a talapzatára rá van írva a helyi nyelven, magyarul, és a turistának angolul, röviden, de velősen, hogy miért is van ott a szobor, akkor ez egy igazi hirdető oszlop, tehát igazából a magyar tudományosságot méltóképpen tudjuk évezredekre hirdetni. A legelső szobor, elmondom, hogy Teheránban is professzor vagyok, és amikor jött egy nagy oktatási küldöttség, a minisztériumban egyszer csak éppen a 150. évforduló közeledett egy fél év, pár hónap múlva lett, és én akkor az egyik nyilvánosat megkérdezte a minisztériumban a iráni professzor látogatókat, hogy tudják maguk, hogy ki volt Semmelweis? Hogy ne tudnák, és mondom, van maguknak Semmelweis szobruk? Egymásra néztek, elpirosodtak, és azt mondták, hogy nincs. De mentségükre legyenek mondva, 3 hét múlva fölhívtak, hogy ha segítek a teheráni orvostudomány egyetemen egy Semmelweis szobrot állítani, ők boldogan fölállítják. Hirtelen találtam egy azóta már Kossuth díjas, Madaras István nagyszerű művészt, aki egy gyönyörű Semmelweis szobrot állított, fölavattuk, maga Orbán Viktor miniszterelnök úr avatta, óriási siker azóta is. Ez az első ázsiai Semmelweis szobor volt abban az időben, és hát azóta már fényes az orra, az arca, mindenki simogatja, tehát szinte egy búcsújáró helyé vált a szobor, és akkor elhatároztam, és kormány segítségével az egyetem nevében azt mondtam, legyen ez egy misszió, és azóta 20 országban, 4 kontinensen, 26 városban, és ezek szerint 2 olasz városban is állítottunk szobrot. És mert valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, nem öncélú. Én azt remélem, hogy ez a szoborállítás, és előbb-utóbb, mint a mi kapunk Einstein, Goethe és egyéb szobrokat, és ezáltal a jövő generációi a utcán való séta közben művészi élmény és katarzis, vagy csak megérintés közben jutnak egy olyan nemzetközi tudáshoz, egymás nemzet kultúrájának megismeréséhez, ami egy igazi, méltó, kulturális misszió lehet.
Melyek a további terveik?
Már el is készült az a szobor, amelyik Fiumébe fog menni az egyetemre még idén, aztán a Karolinszk Egyetemre fog kerülni a következő, és egyetlen kontinensen, Dél-Amerikában még nincsen igazán szobrunk, de azért azt el kell mesélnem, hogy ezek a szobor avatások óriási dolgok. Amikor Tókióban avattuk a szobrot, akkor nem csak ugye eljött a öreg császárnő, hanem az történt, hogy azt mondták, hogy hát az kizárt, hogy mi a császárnővel igazából találkozhassunk. Amikor a szoboravatás megtörtént, akkor félrehívtak, és egyszerűen csak megjelent Michiko japán császárné, odajött, gyönyörű angolsággal azt mondta, a népe nevében köszöni ezt a nagyszerű, gyönyörű gondolatot, és Kobayashi Kenichiro az eseményre külön zeneművet szerzett. Meg az is nagy dolog, hogy Kínában is van, hogy Amerikában, Los Angelesben, meg New Yorkban, Ausztráliában, V4-ekben, a WHO-ban, amikor avattuk a szobrot az aulában, arra jött egy ember, és azt mondja, mit csinálnak? Mondom, hát angolul, hogy hát Semmelweis szobrot avatni. És honnan vannak? Mondom, Magyarország. Jé, hát a magyarok ennyire szeretik a németeket? Mondom, miért? Szóval, hát én orvos vagyok, hát ez egy német ember a Semmelweis. Tehát vigyázzunk kell, megmagyaráztam neki, hogy ez magyar ember. Jó, tehát a következő tervek további szoborállítás, illetve megkeresést kaptam arról, hogy próbáljam segíteni Lisztnek a szoborállítását, ugye Liszt hosszú időt töltött Olaszországban, a magyar nagykövetség, és különösen Erika Fodre grófnő, aki a Medici nagyhercegnek a művészeti tanácsadója, és a grófnő ugye nem csak a Lisztet, de ezt a firenzei szoborállítást is, nem csak, hogy támogatta és segítette a helytalálást, hanem még saját pénzéből is a helyi fölállítást azt fedezte. Tehát hihetetlen, hogy milyen segítőkész volt. Nélküle valószínűleg Firenzében nem sikerült volna szobrot állítanunk. És azért bárhol állítunk szobrot, Firenzében, a művészetek egyik központjában, méltó 14. században épült nagyszerű épület kertjébe egy szobrot állítani, hát ez több, mint dicsőség.
Ez így van, tényleg nagyon nagy elismerés ezért a kezdeményezésért, ennek a missziónak az elindításáért, professzor úr. És sok sikert kívánunk a további szoborállításokhoz.
Hát örömmel csinálom ezt a feladatot, és folytatom. És köszönöm szépen a megkeresést.
Rozivál László professzorral készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondj hálát az Úrnak, kedvesed. Ajkatokról csak hála szengjem, mi pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Bizonyára kissé elcsodálkozunk Jézus mai evangéliumban olvasott kijelentésein. Ő, aki azt mondta magáról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, miért mondja visszautasíthatatlan módon, hogy nem békét, hanem kardot hozott a földre, és azért jött, hogy szembeállítsa egymással a családtagokat? Hogyan egyeztethetőek össze egymással a kijelentések? A mi urunk furcsának tűnő szavait nem úgy kell értelmeznünk, mintha az volna a célja, hogy békétlenség, ellenségeskedés alakuljon ki a családok és nemzetek között, hanem inkább arról van szó, hogy szavai miatt megosztás keletkezik, mert egyesek készséggel hallgatják és követik tanítását, miközben mások elutasítják azt. A megosztás tehát nem cél az ő számára, hanem tanításának rossz mellékhatása. Az emberek megosztásának, egymással való szembefordulásának oka a Jézusban való hit és az ő elutasítása, azaz a hitetlenség találkozása. A hívő nem kívánja feladni, megtagadni hitét, a hitetlen pedig nem akar változtatni magatartásán, életmódján. Az Úr szavaiból úgy tűnik, hogy a Jézushoz való tartozás előbbre való a családi kötelékeknél, azaz a családi békesség érdekében senki nem tagadhatja meg hitét. A családi értékekhez való ragaszkodás szellemében senkitől sem várható el, hogy vallásának, hitének értékeit elhagyja.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők, a Szent vagy Uram 227-es és 122-es, illetve az Éneklő Egyház 138-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 227-es és 122-es, és az Éneklő Egyház 138-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.
egyes szemmel néz ránk, édes Istenünk, akik szívesen